emeld fel a kezeidet, csukd be a szemed, és csak őt imádd. Néked zeng a halleluja, Jézus. Csak téged akarunk ismerni, megismerni, közel kerülni hozzád, nézni a te arcodat, megpihenni a te jelenlétedben. Köszönjük neked, Szent Szellem, hogy itt vagy közöttünk, hogy velünk vagy, és megtanítasz bennünket erre. Áll téged a szívünk, Atyánk. Imádunk téged, mennyei Atyánk, a mai napon. A te végtelen irgalmadért, a jóságodért, a nagy kegyelmedért. Hálás a szívünk, amért megállhatunk ezen a szent helyen. És felemelhetjük a szívünket, az elménket, a lelkünket, a kezeinket te hozzád. És szellemben és igazságban, megigazultságban imádhatunk és szolgálhatunk téged. Köszönjük az áldásaidat, köszönjük a kijelentéseidet. Köszönjük azt, hogy a következő szintre emelsz bennünket. Köszönjük azt, hogy a mai napon lehullanak láncok, lehullanak és megtörnek gátak és kőfalak az elmékben, a lelkekben, és gyógyulást jön elő az érzelmekben, a testekben, a te dicsőségedre. Ezt a gyógyulást szóljuk, ami a te békességedben van. Ez a gyógyulás a miénk a Jézus Krisztusban, és mi ezt most birtokba vesszük. Ez a miénk. Gyógyultnak nevezzük magunkat. Testünk minden sejtjét, a lelkünk minden érzelmét, minden akaratát, minden gondolatát helyreálltnak nevezzük Jézus nevében. Mert ez a te akaratod, hogy gyarapodjunk, hogy sokasodjunk, hogy bővölködjünk a te jelenlétedben. Áld téged a szívünk, a szánk, örökkön örökké. Örökkön örökké. Jézus nevében mennyei Atyánk. Amen. Amen. Fordulj a melletted állóhoz, és mondd neki, hogy a mai napon az Úr szólni fog hozzád. És te meghallod az ő hangját. Dicsőség Istennek. Foglaljatok helyet. Szeretettel köszöntelek benneteket. Egy páran arcotokat, könnyeiteket törölgetitek most velem együtt. Jó az Urat imádni. Jó az Urat dicsőíteni. Jó megtapasztalni ezt otthon, amikor egyedül vagy a szobádban. És nagyon jó megtapasztalni ezt a közösségben, a gyülekezetben, amit Isten hívott elő és szólított elő és rendelt el mindannyiunk számára. Hadd kérdezzem meg, hogy ki az, aki most vesz részt először Isten tiszteleti alkalmunkon, aki még nem volt közöttünk. Ott egy kéz, kettő kéz. Isten hozott benneteket. Ha még nem voltál ilyen jellegű karizmatikus alkalmon, vagy a YouTube csatornán most nézel bennünket először, eddig még nem láttál ilyen összejövetelt, akkor tudd meg, hogy mi az a gyülekezet vagyunk, akik hiszünk a Jézus Krisztusban, hiszünk az ő erejében, az a Szent Szellemének az erejében, hiszünk a teljes evangélium, a teljes igazságban, és úgynevezett karizmatikusok vagyunk, Szent Szellemmel teljesek, és hiszük azt, hogy Isten jó, és hogy mindig jó, mindig, mindenkor ő a jó, és ő a gyógyító, és a Atyaistennek a képmása Jézus Krisztus, úgyhogy ha valaha is kérdésed volt azzal kapcsolatban, hogy milyen az Isten, akit hamarosan te is atyádnak fogsz majd hívni, akkor nézz Jézusra, mert Jézus az Atyaistennek a visszatükröződése. Amen. A mai napon egy olyan üzenettel készültem a számotokra, ami mindannyiótokat érint. Egyikőtök sem mondhatja ezt a mai napon, hogy ez az üzenet a mellettem ülőnek és a mögöttem ülőnek szól, mert mindannyian szembesülünk azzal, hogy megbántódik a lelki világunk, az érzelmeinket, bizonyos károk érik, akár mástól, más személytől, vagy más helyzetektől. És ezért a szomorúság, a bánat, a bú, a keserűség, időnként a harag, az indulat, a mérgesség, a felgerjedés, a botránkozás jelen tud lenni az életünkben, amelynek van egy olyan következménye, amit úgy hívok én, hogy keserűség. A mai tanításnak azt a címet adtam, hogy szabadulj meg a keserűség gyökerétől. Nem titkolt dolog az bennem, sokszor mondtam, vállalom, hogy én szeretem figyelni az embereket. Nem úgy, hogy keresem, kutatom azt, hogy vajon milyen hiba van bennük, hanem téged is, engem is érnek a világból hatások, érnek a gyülekezetben hatások, és arra nekünk mindig van valami válaszreakciónk. És én mindig ezt a válaszreakciót keresem, vagy figyelem az emberekben, de elsősorban saját magamban. Mert tudd meg, hogy a Biblia azt írja, hogy a szívek vizsgálója az Úr. Ezért nagy igazság van abban, hogy én nem láthatok bele a te szíved legmélyébe, hogy igazán mi van benned ott mélyen, mint ahogy te se az enyémben. Ugyanakkor vannak külső megnyilvánulások, akár az arcodnak a mosolya, vagy éppen az arcodnak a szomorúsága, a hanglejtés, ahogy beszélsz, ahogy kifejezed magad, a szavaid mindenféleképpen elárulnak nagyon sok mindent belőled és rólad. És bizony, amikor valakit megsértenek, és valaki ezt a sértést vagy sérelmet nem dolgozza fel helyesen, akkor egy idő után ez rakódik és rakódik és rakódik az emberre, és a Biblia azt írja, hogy ez a keserűségnek a gyökere, ez fel tud növekedni benned, tehát van erre egy képesség és lehetőség, hogy felnövekedjen, és amikor már a keserűség benned növekszik, amikor a keserűség benned terebélyesedik, ha otthon vagy remeteként a barlangodban, akkor ez csak rád tartozik. De abban a pillanatban, hogy már a családod körbevesz, a munkahelyed körbevesz, a gyülekezetbe bejössz, ez már nem csupán magánjellegű dolog. Ez már a gyülekezetben közügy. Mert ezzel a keserűséggel neked foglalkoznod kell. Azért kell foglalkoznod vele, és azért kell nekünk együtt foglalkozni ezzel, mert a sátának egy nagy csapdája ez. Egy olyan manipulatív, egy olyan módon próbál meg téged rávenni arra, hogy te keserűségben maradjál, hogy közben te megtévesztett legyél, hogy te ne is lásd azt, hogy te keserűségben vagy. Ez a megtévesztésnek a lényege, hogy azt hiszed, hogy veled minden rendben van, miközben pedig nem. Amikor valakitől bocsánatot kérsz, és ezt visszavágja, hogy nem haragszok, akkor ebből kitűnik az, hogy azért mégiscsak van benne egy pici kis tüske. Amikor a válaszreakció, ha bocsánatot kérsz valakitől, vagy ha valakivel beszélget, és mondja ő ezt, hogy ő igazán megbocsájtott, ő elengedte a sérelmet, benne nincsen harag, de utána sorolja azokat a bántásokat, amelyek őt érték az elmúlt hetekben, hónapokban, években, évtizedekben, akkor bizony ez jelen van. És ha jelen van, akkor ez a keserűség képes arra, hogy téged tönkre tegyen. Ezért egy nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy ezzel foglalkozzál és foglalkozzunk, és ezért a mai napnak ez a témája, mert ez jelen van emberekben, jelen van a gyülekezetben is, és jelen volt valamikor benned is valamilyen szinten. Sokan túléptetek ezen, mert megoldottátok, és vagytok lehet egy páran, akik most ezzel küzdködtök. És szeretnétek azt, hogy ettől teljesen kitisztuljatok. Általában arról van szó, hogy nem bocsátjuk meg azt, hogy valaki valamit tesz vagy mond ellenünk. Hiába mondjuk azt, hogy de hát én keresztény vagyok, és ismerem a megbocsátásra vonatkozó alapfelállást, és ez egy keresztény alapelv, amit a világ is ismer, sőt, még a világban élő pszichológusok is alkalmaznak, és tanítanak, és beszélnek erről, hogy a megbocsájtás és a sérelmeknek az elengedése az segít téged abban, hogy meggyógyuljon nem csak a lelked, hanem a tested. Akkor, amikor sérelmeket hordozol magadban, akkor az kihatással van nem csak a lelki világodra, hanem a testi állapotodra is. És ha hiszed, ha nem, ha tudod, ha nem, ha elfogadod, ha nem, sok betegség és sok beteg ember azért beteg, mert ezt a keserűséget engedte el terebélyesedni az életében. Sok szolgálat azért ment tönkre, mert ez a keserűség nem volt kigyomlálva. Sok házasság azért ment tönkre, mert a felek egymással nem beszélték meg, nem oldották fel azt a feszültséget, amely minden kapcsolatban jelentkezhet. És nem mondd azt, kérlek, hogy téged ez nem érint. És a mai napon is nem a mögötted ülőhöz prédikálok és beszélek. És nem a melletted ülőhöz, hanem hozzád. És ezért kérlek, most úgy hallgass ezt az üzenetet, mint ahogy általában hallgatod, hogy ez nekem szól. Természetesen azt vedd magadra, ami a te inged, de azt vedd magadra, azt öltözd fel. Ami pedig nem a te inged, az abban ne bújj bele. Tehát így ebben az értelemben szűrd meg, amit hallasz most tőlem, de ne gondold azt, hogy ez mindenki másra vonatkozik, és engem ez nem érint. Amikor az engesztelhetetlenség gyökeret ver benned, akkor ez kinyit egy ajtót. Ez az engesztelhetetlenség, amikor azt akarjuk, azt kívánjuk, azt kérjük, hogy a másik igazán alázza meg magát előttünk, kérjen bocsánatot. Amikor azt akarjuk, hogy igazán legyünk megengesztelve a sértés és a sérelem miatt. Tehát amikor ez gyökeret ver benned, hogy neked elvárásod van a másik felé, hogy ő azért már csak vegye észre magát, mert csak rosszul bánt velem, és csak nekem van az igazság, az én oldalamon áll. Amikor engeded azt, hogy ez a fajta keserűség benned mélyen beléd ívódjon, és csak rakódjon, egy ajtót nyitsz ki. Egy ajtót nyitsz ki a betegség előtt, a nehézségek előtt, és a halál előtt. A halálat értem szó szerint a fizikai halált is. És persze nem csak fizikait. A sátán keserűséggel akar megtölteni téged, és ez egy hosszú távú stratégiája neki. Egy hosszú távú stratégia, hogy érnek és érjenek téged bántások, érjenek téged kellemetlen helyzetek, érjenek téged olyan dolgok, amelyekkel nem értesz egyet, és bántsák ezek az érzelmi világodat, és a célja az, hogy elpusztítson. Úgyhogy kérlek, nagyon, nagyon figyelj arra, amit a mai napon hallasz, mert hogyha ezt megérted, akkor én hiszem, hogy nagyon-nagyon-nagyon tudsz előre lépni mind a keresztény életedben, mind pedig a szolgálatodban. És ennek a lényege az, hogy nem szabad megengednek semminek és senkinek, hogy vele és a helyzettel kapcsolatban keserűséget tápláljál és tartsál fenn magadban. Sokan harasztanak a másikra, és miért? Mert az mondott valamit, ami neked nem tetszett, vagy neki nem tetszett. Haragszanak az emberek egymásra, még a gyülekezetben is, mert hallottál vagy láttál valamit, ami sérti a te igazságérzetedet. Sérti az igazságérzetedet, és sokan vagytok, akiknek nagyon mély igazság tudata és igazságérzete van, aki odaállsz a gyenge mellé, odaállsz a bántalmazott mellé, odaállsz az elnyomott mellé, és odaállsz az mellé, aki a gyengébb, és támogatni, és segíteni, és felemelni akarod őt, és ez nagyon-nagyon jó. Aztán sértődöttek az emberek egymásra, mert látnak a világban társadalmi igazságtalanságokat, és gyakorlatilag a sort szinte végtelenségig lehetne sorolni, hogy mi minden miatt sértődnek, keserednek meg emberek a világban, és mi minden miatt sértődnek és keserednek meg az emberek a gyülekezetben. 25 éve, nem tudatosan, de valahogy így alakult, hogy látom az embereket a gyülekezetben, ahogy bejönnek, látom, ahogy érik őket bizonyos örömteljes hatások, és látom őket kiragyogni, látom őket gyümölcsözni, virágozni, termővé fordulni, és látom őket, ahogy érik őket egy-két sérelem, egy-két bántás, egy-két dolog, amit nem értenek, és akkor valami megváltozik bennük. Miközben a pályájuk ívelt fölfelé, mind magánélet szempontjából, mind pedig a szolgálatuk szempontjából, de jött valami, ami megsértette az ő lelküket. Jézus azt mondta, és ez Jézusnak a szava, nem az enyém, Lukács evangélium 17.1-ben, mondta pedig a tanítványoknak, lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek. Ez nem egy rossz profécia, amit Jézus mondott. És én sem azt mondom most ezzel, hogy valami negatív dolgot vetitek előre, amikor azt mondom, hogy figyelj oda az érzelmeidre, és a saját magad válaszreakcióira akkor, amikor olyan dolgokkal szembesülsz, amelyek megbántanak, vagy megsértenek téged. Mert ez a válaszreakció, amit te visszhangzásul, vagy visszaadsz, ez egy, hogy elárulja azt, hogy mi van benned, de ez még hagyján, mert valaki csecsemő, valaki kisgyerek, valaki tinédzser, valaki felnőtt, valaki igazán érett, tehát mindannyian másképpen reagálunk. De ha a rossz a reakciód, és nem kezeled ezt a dolgot, akkor ez a keserűség arról az útról, amelyre útra téged a maga Jézus helyezett rá. A sátán kimozdít. Jézusnak van egy határozott, konkrét célja veled. Mégpedig az, hogy téged elplántáljon valahova. Elplántáljon egy gyülekezetbe, egy közösségbe, azért, hogy te ott virágozzál és gyümölcsözzél. De a sátánnak is van egy konkrét terve és célja. És ez pont ennek az ellenkezője. Azaz, hogy téged kiszaggasson arról a helyről, ahova ő helyezett téged. Amikor erről elfeledkezel, és mész a saját fejed után, és azt mondod, hogy hát itt engem nem becsülnek meg, itt rám csúnyán néznek, itt nekem nem adnak elég feladatot, itt nekem túl sok feladatot adnak, itt engem leterhelnek, és sorolod a kifogásaidat, sérelmeidet, és azokat, amiket nem értesz, és nem arra figyelsz, hogy Isten téged hova helyezett el, akkor kikerültél egy olyan mesdjére, amely nem a teljességre visz. Úgy gondolod, hogy neked igazad van, és sorolhatod az érveidet, hogy már pedig úgy van, hogy én mondom, és különben is, milyen közösség az, ahol az embereket megsértik és megbántják. De Jézus mondta azt a saját tanítványainak, hogy szükséges és lehetetlen dolog az, hogy botránkozások ne essenek. Tudod, mi a keserűség? A görögben ez dühöt jelent, haragot jelent, mérget jelent, bosszúságot jelent. És a szinonim kifejezései ennek a bánkódás, a búslakodás, a szomorúság, a bánat, a bú és az öröm. Természetesen egy keresztény közösségben nem erre fektetjük a hangsúlyt, hogy ebben éljünk. Ugye egyértelmű. De mindenki, aki gyülekezetben jön, hozza magával a hústest természetét is, és ennek ellenére is, hogy az ember igyekszik szellemi módon élni, érnek bennünket félreértésből vélt vagy valós sérelmek a közösségben is. Nem tudsz egy olyan közösséget mutatni nekem a világon, az elmúlt sok ezer évre visszamenőleg sem, ahol ez ne lett volna jelen. És amíg ez a korszak így fennáll, eddig ez így is lesz. Úgyhogy nem... Na, ezt nem is mondom. Tehát a keserűség az egy alattomos dolog. Rád telepszik, és nyom téged, és emészt téged, és belülről emészt. És emészti a lelkedet, emészti a testedet is felemészti. És szép lassan, ha nem is nyilvánvalóan, és nem is egyértelműen és határozottan, de belopódzik a szívedbe, és az érzelem és a gondolatvilágodba az elégedetlenség. Te nem vagy elégedett ezzel, te nem vagy elégedett azzal, te nem vagy elégedett a prédikációval, te nem vagy elégedett a hangosítással, te nem vagy elégedett a fényekkel, te nem vagy elégedett a témával, ezzel, azzal, amazzal, mindenfélével. Mondod a saját oldaladat, de ha egy picit visszáblítsz és megnézed a gyökerét ennek az egésznek, akkor kiről van itt szó? Ki van a középpontban? Te, az én, az ego. Úgyhogy a keresztény életünknek az alapja ugyanakkor pedig az, hogy ne legyünk önközpontúak, hanem Jézus központúak legyünk, és olyan központúak legyünk, hogy a másiknak adjunk valamit. Kedvességet, megértést, bátorítást, felemelést. Időnként pedig feddést. Bármennyire is nem szereted ezt hallani. Az a szülő, amelyik nem fegyelmezi meg a gyermekét, az nem szereti a gyermekét, tanítja a Biblia. Úgyhogy ha feddést kap valaki a Biblia példabeszédekben szereplő igéi szerint, az azért van, mert szeret téged az Úr, és a bölcs emberek nem, hogy csak, hogy elfogadják ezt, hanem keresik. Most egy hálálujját nem hallottam. A bölcs ember keresi a kiigazítást. Húha. Na, már egy pont neked, hogy megsértődtél rám, hogy miről beszélek, ugye? Nem sértődtél meg. Hiszem, hogy megértitek ennek a lényegét. Magamtól nem akarnék erről beszélni. Nekem olyan hosszú listán van otthon, A4-es papír teleírva témakörökkel, miről akarok beszélni, hogy nagyon sok minden. Nagyon jó kis szaftos, nagyon jó témakörök, de erről kell beszélnem. Nem az én választásom, ezt hiszem. Ha nem vagy elég éber, akkor végzetes lehet a számodra a keserűség, mert a keserűség utat nyit az ellenség előtt. Vezetni próbál téged, manipulálni próbál téged, és gyakorlatilag így, hogyha belekerültél egy keserűségbe, akkor nem vagy szabad ember. Dróton rángatott bábu vagy a sátán kezébe, hogyha a keserűség, a sértődésnek a szavai, a mentalitása és a kifejezése jönnek elő belőled. Olyan vagy, mint egy sakkfigura a sakktáblán, hogy oda lépsz, ahova más akarja, hogy lépjél. És nem a magad ura vagy, jó értelemben. A sátán próbál téged ide-oda rakosgatni, összeütköztetni másokkal, mégpedig azért, mert benned van ez a keserűség. A sértett ember is gyümölcsöt terem, tudtad? Nem csak azok, akiknek igazán békességgel teljes az életük, hanem a sértett emberek is gyümölcsöt teremnek. Haragot, neheztelést, összeírtam egy pár dolgot, hogy milyen gyümölcsöket teremnek a sértett, megsértődött, keserű emberek. Gyanakvást, féltékenységet, dühöngést és fájdalmat. Ezt termi meg a sértett ember. Ha sértésre pedig sértéssel válaszolsz, ha viszont válaszolsz sértéssel a sértésre, akkor teljes mértékben ördögivé váltál abban a cselekedetedben. Mert ez egy ördögi természet. És nem akarsz ördögi lenni. Te szellemi akarsz lenni. Szent szellemi, Jézusi, ugye? Tehát amikor a keresztény ember nem ismeri saját magát, akkor mondhatni azt, hogy saját magával kapcsolatban vak, és így ezzel a megtévesztésen sátán el tudja érni a célját, mégpedig az, hogy te csak önmagadra koncentráljál. A te fájdalmadra, a te sérelmedre, a te keserűségedre, a te bánatodra, a te haragodra. És sokszor ez a sérelem, ez rejtve van előtted, mert te magad sem mered, és akarod beismerni saját magadnak. Valamikor nagyon egyértelmű és nagyon nyilvánvaló az, hogy te meg vagy sértve, meg vagy bántva, és meg vagy keseredve, de sokszor egy tagadásban vagy. És ez nem jó. Azt hiszem, hogy nagyon sok olyan jellembeli rossz tulajdonságunkból úgy tudunk kimozdulni, kilépni, hogyha azzal szembesülünk. Ha nem vagyunk őszinték magunkhoz, akkor nem lesz abból változás. Egy alkoholistának, egy drog problémákkal küszködő embernek, ha ő nem ismeri be, hogy neki problémája van az alkoholra és a droggal, és ő hárít és tagad, hogy neki nincsenek ilyen problémái, ennek az embernek nem tudsz segíteni. És neked is őszintének kell lenned magadban, magaddal szemben is, és másokkal szemben is, hogy van-e benned sérelem? Van-e benned keserűség? Van-e benned olyan dolog, ami miatt neheztelsz másokra? Van-e olyan dolog, ami miatt, ha meglátod az illetőt, inkább elfordulsz, vagy kikerülted, csak nehogy találkozzál vele? Ez a te személyes ügyed, személyes dolgod. A büszkeségtől nagyon sokszor áldozatnak látjuk magunkat. Áldozatnak látjuk magunkat, hogy én szegény, én megbántott, és gyakorlatilag a büszkeségünkkel igazoljuk a viselkedésünket. Hát ő így bánt velem, ezért bánok én is így vele. Ő nem ért meg engem, ezért nem vagyok köteles megérteni őt. Ő gonoszul szólt hozzám, hát nehogy már én legyek az, aki kedves leszek vele. És ezzel gyakorlatilag leplezzük azt, hogy mi sértettek vagyunk, de amikor ez felszínre jön, akkor végre van valami, amivel tudsz dolgozni. A sértett emberek védelmi falakat építenek maguk köré, és hiába mondod, hogy te nem, de te is. Ha sértett vagy. Védelmi falakat építünk magunk köré, és mindent a saját szemszögünkből nézünk ilyenkor. És bizony, amikor az emberek csak a saját szemszögüket nézik, nem hajlandóak megnézni a másik oldalt, akkor tönkre mennek ebben házasságok, tönkre mennek ebben kapcsolatok, tönkre mennek gyülekezetek, tönkre megy munkahelyi légkör, mert nagyon jól tudunk emlékezni arra, amikor megbántottak minket. Arra nem nagyon tudunk emlékezni, hogy az illető milyen sok jó dolgot tett velünk, hogy bátorított, hogy felemelt, hogy segített, milyen adományt adott nekünk, milyen hosszú időn keresztül mellettünk állt, éveken keresztül, de akkor, amikor egy dolgot olyat mond, ami nekem nem tetszik, akkor már ő az ellenség. Ez egy védelmi mechanizmus, egy védelmi reakció, és ez nagyon veszélyes. Tudod, attól, hogy nem értünk bizonyos dolgokban egyet, ettől nem kell ellenségek legyünk. Szokták mondani, hogy unalmas lenne az élet, ha mindenki egyforma lenne, és mindenki robot módjára ugyanazt ugyanúgy csinálná. Különbözőek vagyunk, és ebben van egy szépség, mert Isten az ő teljes szépségét és nagyságát sokféleképpen tudja kinyilvánítani a Földön rajtam keresztül. Tehát nem csak egyféleképpen. Amilyen mentalitásom van nekem, és amilyen neked, és amilyen a melletted és mögötted ülőnek, Isten azokon az embereken keresztül ki tudja magát fejezni, és ez így gyönyörűséges és szép. Ha csúnyán néz rád valaki, ha valaki belevág a szavadba, ha valakinek a szavai megsértenek téged, ha valaki beléd gázol, nagyon-nagyon könnyen tudsz erre emlékezni könnyedén. De figyelmeztetlek, illetve nem ne értsd ezt félre, nem fenyegetésképpen figyelmeztetlek, csak felhívom a figyelmedet rá, hogy azok az emberek, akik feledékenyek, és elfelejtik, hogy mi volt 1 éve, 5 éve, 10 éve, azok az emberek lesznek hűtlenek. Ne felejtsd el azt, hogy mennyi minden jót kaptál, megetted a mögötted, meg a nem tudom kitől. És attól, hogy most még valami viszályba van vele, ez nem jelenti azt, hogy vége a világnak. Nagyon sok oka lehet a keserűségnek, ami miatt kialakulhat keserűség az embereknek a szívében. Összeírtam rengeteg dolgot, egy lista szerint felolvasom. Első pontba írtam, de nem tudom, hogy előre való-e. Minden esetre most ezzel kezdem. Ami miatt az emberek keserűvé tudnak válni, az nagyon sokszor nem más, mint az irigység. Az irigység, ami nem másról szól, hogy neki miért van, nekem meg miért nincs. Ő miért olyan áldott, én meg miért nem. Neki miért van már férje, nekem meg miért nincs még. Neki miért van már gyermeke, nekem meg miért nincs, pedig én jobb vagyok. Én jobban megérdemelném. Neki miért van olyan gyümölcsöző szolgálata, nekem pedig miért nem, pedig én többet imádkozom és többet böjtölök. És az emberek keserűvé válnak, ha hiszed, ha nem, ilyen dolgok miatt is. Hogy miért van ez, miért van az, és nincs meg a válaszok a miértekre, ezért saját maguk kreálnak válaszokat, és megengedik az ördögnek a ostoba válaszait is. Jakab 3-ban azt olvassuk, a 13. verstől. Kicsoda bölcs és okos köztetek. mutassa meg az ő jó életéből, hogy mindent bölcsességnek szelídségével tesz. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen. Álljunk meg itt egy picit. Ez a 14-es vers szólt az én szívemhez a héten. És gondolkoztam, hogy mit mond ez? Hogy jön ide az, hogy hazudunk? Hazudunk az igazság ellen. Ki az, aki hazudik az igazság ellen? És akkor rájöttem, és ez az én értelmezésem, most nem akarom úgy ráhúzni ezt erre az igére, hogy neked is ezt így kell értelmezni. De az igaz számomra azt mondta a héten, hogyha keserű irigység, vagy keserűség, bármely keserűség van bennem, akkor fogjam be a számat. Mert az az igazság, amit én igazságnak nevezek, az nem az az igazság, ami a központi igazság. Mert ha keserű vagyok, akkor a saját igazságomat mondom, és nem azt az igazságot, ami az igazság. És ezért mondja itt az ige, hogy ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen. Van ennek egy bővített fordítása is, amit szeretnék felolvasni. Így hangzik. Jakab 3.14 a bővített fordítás szerint. De ha keserű féltékenység és önző becsvágy, nagyra vágyás van a szívetekben, ne legyetek önteltek, és ennek eredményeként ne dacoskodjatok, ne szegüljetek szembe az igazsággal. Látod itt azt, hogyha keserűségben vagy, akkor az igazság ellen vagy. A keserű ember nem látja tisztán az igazságot. A keserű ember a saját szemszögéből lát mindent. A keserű ember csak egy pici szűk keresztmetszetben látja azt, amit ő igazságnak vél, de a teljes igazság az sokkal nagyobb. Tehát amikor keserűségben vagy, akkor inkább fogd be a szád. Mert ha megnyitod a szád a keserű szavaidat, ha megnyitod a szád a keserű mondataiddal, a sérelmeiddel, akkor az igazság ellen tudsz hazudni. És a saját magad sérelmeiből gyakorlatilag csak a negatív és az ördögi szavak jönnek ki belőled. Ezért gyere ki a keserűségből. Olvasom tovább, 15-ös vers. A Károli szerint ez nem az a bölcsesség, amely felülről való, amely felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység és viszálykodás van, ott zűrzavar és minden gonosz cselekedet is van. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, szelíd, engedékeny, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Hú, de jó lenne ezt az igét kinyomtatnád és odaraknád a fürdőszoba tükörre, minden nap lássad. Hogy ilyen a felülről jövő bölcsesség. Az emberi bölcsesség, az emberi saját magam igazságnak az érvényre juttatása, az pedig földi, testi és, mit mond az ige? Ördögi. A keserűségből ez fakad. A keserűségből nem Isten szelleme fakad. A keserűségből a gonoszság fakad. A sértettség, a megbántottság, a megalázottság. És nagyon sok minden miatt meg lehet keseregni, akár az miatt, hogy a másiknak miért van, nekem miért nincs. Neki miért van olyan háza, nekem miért nincs. Ő miért járhat olyan autóval, én meg miért nem. Neki miért van olyan inge, nekem meg miért nem. Nem szabad ezt megengedned. Ha keserűség van benned, akkor csak azt veszed észre, amely veled kapcsolatos igazság. És nem veszed észre azt, hogy a másik oldalról is van valamiféle igazság. Egy másik nézőpont. Az éremnek van egy másik oldala. Sőt, én szoktam mondani, ez világban nincs benne ez a mondás, de az éremnek számomra három oldala van. Van az, a fej meg az írás oldala, és van az éle. És nagyon sokszor az igazság ott van valahol középen. Nem egyik vagy a másik oldalon. Úgyhogy, ha te csak az egyik oldalt látod, és abba vagy bele mélyülve, és abba vagy bele szerelmesedve, és azt imádod, hogy az én sérelmeim, az én bántásaim, az én veszteségeim, az én hiányom, az én akármim, akkor teljesen önközpontú vagyis nem látod a másik oldalt. Ami miatt az emberek még keserűek lehetnek, csalódások miatt, hogy nem éri őket elég figyelem. Az emberek bele tudnak ebbe keseredni. Keserűség lehet az emberben, kialakulhat egy hosszantartó betegség miatt akár. Az emberek bele tudnak ebbe fáradni. Hosszan benne vannak egy súlyos problémában, egy súlyos nehézségben, és ez miatt megkeserednek. Meg tudnak keseredni az emberek anyagi problémák miatt. Megkeserednek az miatt, hogy nem haladtak előre 1, 2, 5, 10, 20, 30 év alatt anyagi értelemben. Ismersz olyan embereket, akik mindenre azt mondják, úgyse érdemes ezzel foglalkozni, úgyse lesz jobb. Ismersz olyan embereket, akik a politika miatt keseredtek meg, és azt mondják, minek menjek el szavazni, úgyse lesz jobb. Mindegyik egyforma. Ismersz ilyen embereket? Én igen. Lehet, hogy közöttetek is van ilyen, nem tudom. Ne legyél keserű. Amikor a keserűség uralmat vesz feletted, akkor a hit elillant belőled. Mert a hit az mindig reményteljesen néz előre. Amikor keserűségben vagy, akkor nem látod a szép jövőt. Amikor keserűségben vagy, akkor nincs remény a szép folytatása és a szép jövőre. Csak azt látod, amiben most vagy, ami most ér téged, ami most bánt téged. Keserűvé válnak az emberek házasság hiánya miatt, vagy keserűvé válnak az emberek a házasság megléte miatt. Keserűvé válhatnak az emberek a lázadó, vagy éppen közömbös gyermekük miatt. Keserűvé tudnak válni az emberek a gyűlölködő anyós miatt, a meg nem értő após miatt. Vannak ilyen ismerőseim. Hosszú éveken, évtizedeken keresztül tönkretette a házasságát, a gyermekükkel való kapcsolatát az, hogy nem jött ki a házastársának a szüleivel. Ez valós probléma. Nektek persze nincs ilyen probléma, tehát soha nem is volt, és soha nem is lesz. Miért mosolyogtok mostanában? Nekem nincs probléma, mondjuk, soha nagyon szépen kell ma beszélnem, mert itt van közöttünk. Tehát az emberek keserűvé válhatnak vélt vagy valós bántások miatt. Az emberek keserűvé válhatnak szolgálati kudarcok vagy szolgálati veszteségek miatt. Szélsőséges esetben én ilyenről is tudok sajnos. És ez tényleg szélsőség, nem gyülekezeti téma, de szélsőséges esetben még egy kedvezőtlen sportesemény, illetve sport eredmény miatt is az emberek keserűvé válnak. És volt olyan idős, nagyon idős rokonunk, ismerősünk, aki keserűvé vált az miatt, hogy a dél-amerikai szappan operában a Juan Antonio, nem tudom milyen kisoda, a szenyorita nem tudom kivel milyen módon bánik, és megkeseredett ez miatt. Mosolyogtok, és valóban ez egy, nem is tudom, hogy mosolyra fakasztó vagy szomorú példa, de ilyen szélsőséges esetek is vannak. Még egy utolsót, nem akarom a listát nagyon hosszúvá elnyújtani, nehogy véletlenül valaki ebből ötletet merítsen, hogy mind keseredjen meg, de van úgy, hogy keserűvé válnak emberek, meg nem fogadják meg a tanácsaikat. Mert ők úgy gondolják, hogy az ő tanácsuk, azt mindenkinek úgy kell csinálni, hogy azt ők mondják, mert ők náluk van a tuti, igazság és különben is. Mindenki, aki nem azt csinálja, amit én mondok, az ostoba. Ma az emberek könnyen elhagyják a gyülekezeteket. Olyasmi dolgot látnak, vagy tapasztalnak, ami nekik nem tetszik. Isten le akar plantálni, Sátán ki akar gyomlálni téged. És konfliktusok jönnek, és voltak is idáig is, és próbál viszálykodást gerjeszteni, hogy elmozdítson téged. És amikor ez történik, ez nem magánügy. Nem a te magánügyed. Ez már gyülekezeti ügy. Mert ha nem is mozdít ki téged a helyedről, de keserű vagy, tudd meg, hogy ez a keserűség, ez fertőző. Mert amikor te a keserű megnyilvánulásaiddal, a szavaiddal, a keserű véleményeddel, az intrikáddal, keserű kritikáddal odaűz valaki mellé. És ha nem is célzottan, de elejtesz egy-egy mondatot, el tudsz benne ültetni olyan magokat, amelyek nem jó gyümölcsöt teremnek. Ezért figyeljétek abban az értelemben egymást, hogy ha valakiben a keserűség van, akkor bátorítsd őt, hogy jöjjön ki ebből. Rád persze ne ragadjon ez a keserűség. A keserűség olyan, mint amikor, és azt elmondom, vállalom, volt egyszer egy látásom, még nagyon sok-sok évvel ezelőtt a szolgálatom elején, egy olyan emberrel kapcsolatban, akivel együtt szolgáltam, aki nagyon meg volt keseredve. És az Úr egy látásban mutatta nekem azt, hogy nem ő személyesen fizikailag milyen, hanem szellemi értelemben milyen, és a látásban láttam őt, hogy tele van ilyen nagy dió nagyságú túlérett fekélyekkel, pattanásokkal az egész teste. És nem kellett még hozzá érni sem, hogy kifakadjon és kifröccsenjen róla, ami benne van, hanem egyszerűen csak a közelébe kellett menni, és már attól fröcsögött. És tudtam, hogy mit kell kezdeni az illetővel. És ilyen a keserűség, akiben nagyon mélyen benne van ez, nem tud más tenni, és nem tud más csinálni, csak a kritikát látja meg, és azt, hogy mi a nem jó. Mert amikor keserű vagy, akkor nem azt látod meg, hogy mi a szép és a jó a másikban, hanem azt látod meg, hogy mi a helytelen a másikban. Na de lépjünk tovább. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 14-es versében azt olvassuk. Kövessétek mindenki irányába a békességet és a szentséget, aminélkül senki nem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne hajoljon, hogy a keserűség bármely gyökere felnövekedve zavart ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Nem tudom, hogy látod-e azt, hogy itt nagyon határozott utasítások vannak. Először is azt mondja az ige, hogy kövesd a békességet. Ez a számodra egy feladat. Nem csak az enyém, nem csak a tiéd, mindannyiunké, hogy kövessük a békességet. Békességre törekedjünk mindenkivel. Aztán azt mondja, itt második pontnak írtam föl magamnak, hogy ügyelj arra, hogy ne szakadj el Isten kegyelmétől. Hogy ne szakadj el attól, hogy ő szeret téged feltétel nélkül. Hogy ne szakadj el attól semmilyen módon, hogy ő az ő irgalmát, kegyelmét rád árasztotta. És ez egy való igazság az életedben. Aztán pedig harmadik pontnak, ne engedj a keserűségnek. Mert a keserűség az kimozdít téged. A keserűség az kiszaggat téged. Ha nem ismernek el téged, ha nem bátorítanak téged, ha nem emelnek fel téged, ha nem ismerik el, hogy te milyen szuper ember vagy, akkor megsértődsz. Amikor úgy érzed, hogy nem bánnak megfelelő módon veled, te többet érdemelnél. Te más elbánásban kellene, hogy részesüljél. A férjed részéről. A feleséged részéről. A gyermeked részéről. Az anyósod részéről. A pásztornak a részéről. Te többet érdemelsz. Neked többet kellene kapni. És te úgy érzed, nem kapod meg azt a megbecsülést, amit a másik megkap. Te miért nem kapod meg? Megkeseredsz ez miatt? Tudod, és ez most nagyon kemény mondat lesz, remélem ennek az alkalomnak a legkeményebb mondata, de nagyon sokan a saját jellemhibájuk miatt vakok. És ezért nem látják azt, hogy a rájuk nehezedő nyomás, a rájuk nehezedő próba vagy nehézség, ez őket erősebbé tudná tenni. Azt mondta Jézus, hogy elkerülhetetlen az, hogy ne legyenek botránkozások, sértődések, nézeteltérések. De én azt mondom neked, amit Jakab is mondott, hogy teljes örömnek tartsad, atyám fia, ha különféle kísértésbe esel. Mert ez a kísértés, ez a megpróbáltatás, ez a nehézség, ez téged éretté tud tenni. Amikor te megfelelő módon reagálsz egy sértésre, akkor megfelelő módon reagálsz arra, hogy megbántanak téged, akkor ez a jellemedet finomítja. Akkor ez a jellemedet megingathatatlanná tudja tenni. Akkor ez a jellemedet szilárdá tudja tenni. És nem leszel egy kényes nyápic. Hanem egy olyan ember, aki erős. Olyan ember leszel, mint Jézus. Olyan ember leszel, akit semmi és senki nem tud kimozdítani az elhívásából, a szolgálatából, a szeretetéből, akárhogy bánnak veled. Mert Jézus ilyen volt. És ő ezt emberként tette meg. Nagyon ide kívánkozik belőlem, hogy elmondjam azt, hogy de ez egy külön alkalomnak a témája lenne, és nem akarom az üzenetet félrevinni más irányba, de hadd beszéljek erre egy pár mondatot. Amikor arról beszélünk, hogy valaki megbánt téged, jogosan úgy várnád, hogy bocsánatot kérjenek tőled. Jogos lehet az igény. Amikor te megbántasz valakit, és erre felébredsz, és ráismersz, akkor jogos a igei felszólítás, hogy békülj meg az illetőbe. Kérjél bocsánatot, ismerd el, hogy te testi voltál, ingerült voltál, arrogáns voltál, bármilyen is voltál, ismerd el, és kérjél bocsánatot. És akkor most jön az, amiről talán még soha nem hallottál így, mindig, minden esetben, mindenért bocsánatot kell kérni. Ez egy kis hatásszünet, várom, hogy mit reagáltok. Vajon mit mondhatok? Vajon mondhatom, hogy igen, mondhatom, hogy nem. Hogy megértsd, mit akarok mondani. Jézus hányszor kért bocsánatot a farizeusoktól? Jézus hányszor kért bocsánatot a tanítványaitól, amikor megbotránkoztatta őket? A tanítványok mondták Jézusnak, hogy te mester, a szavaiddal a farizeusokat megbotránkoztattad. És erre mit mondott Jézus? Vakvezet, világtalant. Gödörbe esik mindegyik. Bocsánatot kért Jézus. Bocsánatot kért Jézus a saját családjától, amikor megbotránkoztatta őket. Ez már a harmadik. Nem. Nem. Amikor a róka beoson a tyúkudvarba, és elviszi a kakast, meg a tojást is megdézsmálja, és te bottal megkergeted, bocsánatot kérsz tőle, jaj, ne haragudj, hogy én erőset ütöttem a hátad, a kisebbet akartam. Nem kérsz bocsánatot. Amire akarok most összpontosítani, amikor az igét szólod, amikor az igét hirdeted, amikor az igazság jön ki a szádon, az az igazság, ami az abszolút igazság, nem a te igazságod, amely a Jézus igazság, azért nem kell bocsánatot kérned. Mire gondolok? Nem kell bocsánatot kérnem azért, mert azt kiáltom, hogy Jézus. Pedig ezen, hogy én vállalom Jézust, sokan megbotránkoznak rajtam és bennem. A régi barátok, a régi ismerősök, a régi osztálytársak azt mondják, hogy én vagyok a szektárs, nem tudom, kicsoda. Bocsánatot kell tőlük kérnem, hogy megbotránkoztattam őket? Nem. Amikor imádkozunk a betegekért, és a betegek meggyógyulnak, ez egy-két vallásos embernek nem tetszik, bocsánatot kell tőlük kérnünk ezért? Persze, hogy nem. Amikor nyelveken imádkozunk, és ezzel megbotránkoztatunk keresztény testvéreket, bocsánatot kell ezért kérnünk? Nem. Ugyanakkor Pál apostol meg azt mondja, hogy a görögnek görögé váltam, a zsidónak zsidóvá váltam, mindenkinek mindenkivé váltam, hogy mindenkit megnyerjek, hogy senkit ne botránkoztassak meg. Mind a kettő igazság. Mind a kettő igazság. Halleluja! Visszatérve az üzenetünkre, nem kellene ellenállni annak, ami éretté tud bennünket tenni. Amikor ellenállsz annak, hogy helyesen jól kezeld a konfliktusokat, akkor a saját magad jellem fejlődését akadályozod. Amikor a megfelelő módon megbocsájtó hozzáállással, hosszú tűréssel, türelemmel, kedvességgel vagy afelé, aki megbántott és megsértett téged, akkor ez a jellemedet fejleszti, és egyre inkább olyanná válsz, mint Jézus. Ezért nem a sértődés a megoldás, nem a duzzogás a megoldás, nem a kifogáskeresés a megoldás, hogy de hát nekem az én igazam, az én oldalam, hanem az, hogy helyesen hálsz hozzá úgy, ahogy Jézus állt hozzá mindig ezekhez a dolgokhoz. Más szóval, ha a viszontagságok ellenére elkerülöd a sértődést, akkor a jó gyökereid nagyon mélyre fognak hatolni. És az az ember, akinek mélyen vannak a gyökerei, ráadásul a folyóvíz mellett, mit ír arról az ige? A levelezéstől, a virágozástól, a gyümölcsözéstől soha meg nem szűnnek. Halleluja! Ezt szeretnéd, ugye? Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, és a csúfoldók székében nem ül, mert olyan az, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, majd megadja a gyümölcsöt a maga idejében. Így kezdődnek a zsoltárok. A végeredményt szeretnénk, de előtte van valami, amit nekünk teljesíteni kell. Ez pedig az, hogy nem a gonoszok tanácsán járunk, hanem annak a tanácsán, aki az igaz és jó tanácsadó. És a harag és a keserűség nem jó tanácsadó. A neheztelés, a sértődés, a bántás, és a most világvége van, mert úgy megbántottak, és akkorát csalódtam, ez nem jó tanácsadó. Nyugodj meg, ezután is fogsz csalódni. Lehet, nem a kedvenc csapatod lesz a bajnok évvégén, és csalódásként éled meg. De ez nem kell keserűségbe torkoljon az életedben. A Zsoltárok 119-re, ha lapozol, a 165-ös vers azt mondja, és itt most a King James verziót fogom felolvasni. A te törvényed kedvelőinek nagy békességük van, és nem sértődnek meg semmitől. Húha. Felolvasom még egyszer. A te törvényed kedvelőinek nagy békességük van, és nem sértődnek meg semmitől. És már hallom némelyütőktöknek a gondolatát, sőt, néha látom is, nehogy azt hittem, hogy ez olyan nagy áldás, hogy de hát azért oda kéne figyelni arra, hogy ne sértsél meg senkit, Attila, azért. Oda kéne figyelned azért arra, hogy megválogasd a szavaid, ne legyen olyan nyers, olyan indulatos. Azt mondom, igazad van. Abszolút igazad van. Én is dolgozok ezen, és arra bátorítok, és arra kérlek, hogy te is dolgozz ezen. És így tudunk előre menni. Nem a saját magunk igazságát keresünk, nem saját magunkat akarjuk itt bemutatni. Jézus nevét akarjuk felmagasztalni. És amikor egymást szeretjük, mit mondott Jézus? Megismeri a világ, hogy az ő tanítványai vagyunk. Halleluja! Van-e ebben neked részed? Hát nem, ez az előttem ülőnek szól. Hát én ki vagyok, aki most vagyok itt, csak másodszor. Ez ám nem vonatkozik. Ha először vagy, ha másodszor, ha 20-30 éve ide jársz, vonatkozik rád. Akkor is, ha a tévében nézel minket most. Bizony, bizony. Én úgy hiszem, és nem tudom, hogy ezt így kimondhatom-e, de az Úr csalódott akkor, amikor duzzogunk. Amikor sajnáltatjuk magunkat, és ráadásul még másokat okolunk azért, hogy mi boldogtalanok vagyunk. Neki ez egy csalódás, én úgy hiszem. Nem kellene így viselkedjünk. Mert ha keserű vagy, akkor börtönbe zárod magad. Ha keserű vagy, akkor elszigeteled magad a saját magad kis világába. Befelé fordulsz. És azt hiszed, ha valaki nem ért veled egyet, akkor az biztosan téved. És ráadásul még ellened is van. Akkor vagy így, hogyha keserű vagy. Tehát figyelj, a jellemed csak akkor fog fejlődni, hogyha feldolgozod a másokkal való ellentéteidet. Ha ezt feldolgozod, helyesen kezeled. Tudom, vannak nem könnyű esetek, én sem vagyok egy könnyű eset. Ha azt gondolod, hogy én mekkora főnyeremény vagyok, mint egy István is mondta ezt a múltkor, kérdezd meg a feleségemet. És akkor lehet, hogy kioktat, hogy hát azért én sem vagyok olyan szuper, mint ahogy te most esetleg így gondolod, mert ezekről beszélek. Ha nem dolgozod fel a másokkal való ellentéteket, akkor újra kezdődik a a sértődésnek a folyamata. És ilyen körforgásszerűen újra és újra és újra és újra és újra és újra benne vagy. És így vannak szülők gyermekekkel, így vannak házastársak férje-feleséggel, így van a gyülekezetben a pásztor a nyájjal, a nyáj a másik nyájtaggal, a nyáj a pásztorral. Ha nem dolgozod ezeket fel, újra és újra ezeket a hegyeket fogod kerülgetni, újra és újra sértődött leszel, és ha ki is gyógyulsz valamiben, jön a következő, sőt, ha nem gyógyulsz ki, akkor rakódik, 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 addig, amíg ki nem fröccsensz egyszer. Na, de hogyan dolgozzuk fel? Akkor beszéljünk a megoldásról. Végre, ugye? Beszéljünk a megoldásról. Most eddig arról beszéltem, hogy jaj, keserűség, ne keseregjünk. Jó, de hogyan ne keseregjünk? Ha hiszed, ha nem, a keserűség leghatásosabb ellenszere a megbocsátás. A megbocsátás. Nem gondoltad volna? A keserűség leghatásosabb ellenszere a megbocsátás. A keserűség teljesen eltűnik a megbocsátásnak a tengerében, vagy a megbocsátásnak a vizében, vagy a tüzében, vagy bárhogy is nevezzük. Ha megbocsájtó lelkületed van, ha megbocsájtó szellemiséged van, ha megbocsájtó gondolkozásmódod van, ha megbocsájtó hozzáállásod van, a keserűség teljesen kiirtódik az életedből. Van egy gyomnövény, amit úgy hívnak, hogy tarack. Háziasszonyok nagyon utálják. Azt mondják, hogy Isten minden teremtett állat a növénye jó, de azért ez határeset, ugye? A tarack, mert agresszívan terjeszkedik, és nem tudod kihúzni a földből, mert 60-70-80 centi mélyen van, és bólogattok, és köszönöm, hogy így látjátok ti is ezt. És gyakorlatilag, hogyha eltéped valahol, az nemhogy megszünteted, hanem több szálon kezd el újra nőni, és gyakorlatilag így megsokszorozod. Most a természetes szinten nézve kitaláltak egy olyan gyomírtót, ami levélről felszívódik, tehát ha bepermetezed, akkor a levélen keresztül egészen a gyökeréig kiszárad. Számomra a megbocsájtás ilyen a keserűséggel szemben. Hogy a keserűség is nagyon mély gyökeret tud az emberben verni, főleg, hogyha 5, 10, 20, 30, 50 éven keresztül már benned érik, és azt hiszed, hogy hát ebből már nincs megoldás. De a megbocsátás egy olyan gyógyszer, egy olyan vegyszer a keserűség ellen, amely képes teljesen kiirtani a gyökeréig ezt. A megbocsátás az meg tudja tisztítani a haragodat. A megbocsátás meg tudja tisztítani az egész életedet. Az Efézusi Levél 4. fejezetére a lapoztok, a 30-as vers azt mondja, és meg ne szomorítsátok az Istennek szent szellemét, akivel meglettetek pecsételve a megváltás napjára. Ismerd az igét, ugye? És mit mond utána? Nem véletlenül van ez itt. Minden keserűség, és fölgerjedés, és harag, és lárma, és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, miképpen az Isten is megbocsátott néktek a Krisztusban. Ez az ige sor most, én úgy érzem, hogy teli találat ide erre az üzenetre. Így érzed? De mivel kezdődik? Nem az önközpontusággal. Nem azzal, hogy te meg ne szomorodjál. Nem azzal, hogy jaj, te a kis érzelmi világodat, a kis akármid, nehogy kár érje. De mit mond itt? Meg ne szomorítsátok Istennek szent szellemét. Vajon, amikor te keserűségben vagy, vajon, amikor te búsulásban vagy, haragban vagy, neheztelésben vagy, meg nem bocsájtásban vagy, azzal mit teszel? Arra gerjeszted a szent szellemet, hogy táncot járjon körülötted? Hát nagyon nem. Minden keserűség és fölgerjedés és harag és lárma, káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, miképpen az Isten is megbocsátott néktek a Krisztusban. Ez az ige olyan szép és olyan jó, hogy felolvasom egy másik fordításban is, a bővített fordítás szerint. A gondolat jegyzetelj. És ne szomorítsátok meg Istennek szent szellemét, hanem keressétek azt, hogy örömet okozzatok neki, aki által elpecsételtettetek, és meglettetek jelölve, meglettetek bélyegezve Isten sajátjaként, a megváltás a bűn következményeitől való végső megszabadulás napjára. Halleluja! Minden keserűség, és harag, és düh, és lárma, szüntelen ellenségeskedés, neheztelés, viszály, hibakeresés, felháborodás és rágalmazás legyen félretéve tőletek. Mindenféle rossz indulattal, minden rossz akarattal, szóbeli durva bánásmóddal, rossz szándékkal egyben. Minden. Ezt is kinyomtathatod a fürdőszoba tükörre nyugodtan. Legyetek egymáshoz kedvesek és segítőkészek, gyengédek, könyörületesek, megértőek, megbocsátván egymásnak, készségesen és önként. Készségesen és önként, halleluja, ahogy Isten Krisztusban szintén megbocsájtott nektek. Halleluja. Ez egy jó ige sor, azt hiszem. Ha sértődést tapasztalsz, vagy sértődött vagy, keserű vagy, ha ezt tartogatod magadban, akkor mindent ezen a szűrőn keresztül vizsgálsz. Mindent ezen keresztül látsz, mindent ezen keresztül érzékelsz, mindent ezen keresztül hallasz, és mindent ezen keresztül értesz, mert előítéleted van. Nem utóítéleted, nem utókritikád, már előre ítéletet mondasz. Hogy amit mondasz, biztos nem úgy gondolja. Most biztos ellenem prédikál, most csak saját magát mosogatja. Most is azért prédikál erről, mert olyan csúnyán bánt felém, és próbálja saját igazát most itt prédikációba ki hangsúlyozni. Ha valóban sértődött és keserű vagy ellenem, bizonyára így hallod és így érted. De ti nem. Halleluja. Nagyon jó dolgok vannak, még itt el szeretném ezeket mondani. Tehát, ha keserű vagy, nem lesznek jók a kapcsolataid. A szeretet elfelejti a rosszat, hogy legyen remény a jövőre, és törekszik a kibékülésre. És nagyon sokszor a sebek begyógyulásához alázat kell. Ezt rosszul fogalmaztam, máshogy fogalmazok. Mindig a sebek begyógyulásához alázat kell. Ahhoz, hogy elfogadd a bocsánatkérést, és ahhoz is, hogy oda menj a másikhoz bocsánatot kérni tőle. És ehhez nem más kell, mint önmegtagadás. Ugye, hogy a keresztény jellemről beszélünk ma is? Hogy megtagad önmagad, hogy a másikat tekintsd előbbre, hogy neki mi a szép, neki mi a jó, neki mi a kedves. Ez nem a hústest természete. És a büszkeség az nem ezen az úton jár. A büszkeség azon az úton jár, hogy én érvény szerzek az igazamnak. És ezek a helyzetek, amikben benne vagy, ez megmutatja, hogy hol állsz, és megmutatja a szívednek az állapotát. Vannak olyan emberek, akik magára az Úrra sértődtek meg, és haragudtak meg. Azt hiszik, hogy némelyek, egyesek, hogy Istennek figyelembe kell venni azt, hogy te mit tettél érte, milyen áldozatokat hoztál érte. De ez egy rossz indíték. Mi azért szolgálunk, mert figyelembe vesszük azt, hogy ő mit tett értünk. Ez pedig egy másik fajta hozzáállás, és egy másik indíték. Ne gondold azt, testvérem, Isten tartozik neked bármivel. Te tartozol neki. Hálaadással, imádattal, köszönettel. Halleluja. Nem mondom azt, hogy Isten hálátlan, nem erről beszélek. De nem tudod Isten sakba tartani, vagy manipulálni. Egy történettel szeretném befejezni, hogy Dávidról szól, Saulról egy picit, de leginkább Dávidnak a fiairól. És meg fogod látni ebben a történetben azt, hogy milyen módon lehet a keserűség jelen egy ember életében. Dávidról és Saulról csak annyit, mert kevés az időnk, hogy Dávid hűséges maradt Saulhoz. Akkor is, amikor Saul hűtlen volt Dávidhoz. Megvan a történet, ugye? Nem tudok erről most hosszan beszélni, nem fér bele az időnkbe, de annyit szeretnék elmondani, hogy amikor Saul meghalt, akkor Dávid nem örvendezett. Pedig Saul Dávidnak az életére tört. Nem csak, hogy a őt megillető tróntól taszította távol, mert Saul tisztában volt vele, hogy ő a következő király, hogy ő a felkent, hogy ő az utód. Nemhogy nem fogadta el Dávidot, hanem kergette, üldözte, hosszú-hosszú éveken keresztül vádolta, és az életére tört. És ha valaki megkeseredhetett volna Saulra, akkor ez maga Dávid volt. Mert méltatlan volt, igazságtalan volt, és borzasztó bánásmód volt ez Saul részéről Dávid felé. Amikor Dávid ebben a helyzetben benne volt, nem vette kézbe az irányítást, hanem engedte az igazságosan ítélőre azt, hogy ő tegyen ítéletet. Megtehette volna kétszer is, hogy lezárja a történetet, és nézhetett volna arra, és mondhatta volna azt, hogy de hát Izrael népe érdekében megszabadítom az elnyomó királytól a népet, és ezért vágom le, de nem emelt kezet, és nem emelt kardot, azaz nem ő ítélkezett Saul felett, hanem megvárta, míg Isten ítélete utoléri Sault. És ez az ítélet utolérte Sault, és Saul meghalt. És amikor Saul meghalt, akkor Dávid nem örvendezett. Sőt, búsult. Szomorú volt. És aki a Saul halált hírét hozta, vele se bánt valami túl jól. Dávid. Miért lehetett az, hogy az miatt búsult Dávid? Mert Saul meghalt. Azért volt ez lehetséges, mert nem volt keserű Dávid Saul felé. Dávidban nem volt keserűség Dávid irányába. Megbocsájtás volt felé. Megértése volt felé. A felkent felé. Miközben a kenet már nem volt rajta. De nem emelt ugye rá. Megbocsájtásban volt. Hosszú-hosszú éveken keresztül üldözte, és az életére tört Saul Dávidnak. A történetről csak ennyit, és hogy folytassam, Dávid trónra került, megszilárdította Izraelt, hatalmassá terebélyesedett, növekedett, Izrael megerősödött, mint katonailag, mint a törvényileg, mint pénzügyileg, hadipar, mint mindentől kezdve megszilárdult, és Dávidnak lettek feleségei, nem egy és nem kettő. Ezektől a feleségektől születtek gyermekek. Az első fiú gyermeket úgy hívták, hogy Ammon. A harmadik fiú gyermeket pedig úgy hívták, hogy Absalom. Két különböző asszonytól születtek, tehát a két fiú gyermek féltestvér volt. Mindenki tud követni, ugye? Volt két féltestvér. Ennek az Absalom nevezető fiúnak volt egy gyönyörű szép húga, a szűz Támár, aki abban az időben a királyi szűzleányok külön köntöst viseltek, azzal jelképezve azt, hogy ők a királyi családnak a sarja, és hogy ők szüzek, hogy férjhez mehessenek. Tehát volt Absalom, neki a gyönyörű szép húga, Támár, és volt ez az Ammon, aki nagyon kívánta a Támárt. És a történetet, hogy rövidre fűzzem, Ammon olyan szörnyűséget, olyan gonoszságot követett el a gyönyörű szép lány ellen, ami a mindenféle megítélésben borzasztó és csúfos és keserű és mindenféleképpen elítélendő. Mi volt ez? Sokan tudjátok. Ammon gyakorlatilag egy csellel becsapva megerőszakolta Támárt. Ezzel gyakorlatilag abban az időben teljesen tönkretette a fiatal lánynak az életét. nem mehetett férjhez, mert nem volt már szűz, teljesen megbecstelenítette, teljesen megalázta, teljesen bizonyos értelemben kivetetté vált Izraelben. Na de Abszalomnak mi volt a reakciója? Dávid is, amikor tudomására jutott, teljesen felháborodott, de nem hozott ítéletet Ammon ellen semmit sem. És az, hogy Abszalomnak a saját húga ilyen szörnyűségen ment keresztül, oly mélyen érintette őt, mint bátyját, hogy teljesen meggyűlölte Ammont, és nem csak Ammont gyűlölte meg, hanem meggyűlölte az apját is, azért, amiért nem hozott nagyon szigorú, nagyon kemény ítéletet a másik testvér felett. Oly mértékben keseredett, és oly mértékben rejtette el ezt a keserűségét, hogy elteltek hosszú-hosszú hetek, hónapok, és egy év telt el, amíg gerjesztette, érlelte magában ezt a keserűséget Abszalom, és egy estén, egy csellel becsapva Ammont, gyakorlatilag meggyilkoltatta a féltestvérét a keserűség miatt. Az miatt, hogy mit tett a testvér a húgával, és az miatt, hogy az apja nem kezelte ezt nagyon általa úgy vélt igazsággal, gonoszsággal, vagy nem tudom, tisztességgel a testvére felé. Dávid ugyan felháborodott, de a lényeg, hogy Abszalom oly mértékben mérgeződött meg a gondolataiban, hogy teljesen megkeseredett. Sértetté vált, kritikussá vált, és ha ismered a történetet, akkor láthatod azt, hogy az apja életére tört később. Miért? A keserűség miatt. A keserűség miatt. Ezt tudja kiváltani a keserűség az emberből. Hogy ellen fordul még az apjának is, ellene fordul a testvérének is, és hogyha visszatekintesz a Biblia elejére, Káinra, ő mit tett Ábellel? Megölte, miért is? A keserűség miatt. Úgyhogy ez egy nagyon komoly dolog, és Abszalom nem fejezte itt be igazából a dolgot, hogy megölte a testvérét, hanem kialakult benne egy sértett, egy kritikus hozzáállás az apja felé, és elkezdte Izrael népéből azokat összegyűjtögetni maga köré, akik hasonló vagy bármilyen más módon is sértettek voltak, és keserűek voltak, és zúgolódók voltak, és problémájuk volt. Tehát magához csábította azokat, akik sértődöttek voltak. Mondhatni úgy is, hogy Abszalom elkezdett politizálni, és elkezdte magához édesgetni azokat, akik valami más okból kifolyólag, de szintén sértve voltak, bántottak voltak. Én is sértve érzem magam nagyon sok telefon miatt. De tovább lépek, ezen megbocsájtottam. Tehát nem is tudom, hogy mindenki bekapcsolódik élőbe a telefonon keresztül, hogy sokan hallgatjátok ezt, de az állandó telefoncsörgés, de megbocsájtottam. Visszatérve, hogy ne veszítsük el a fonalat, mert itt ebbe egy kijelentés van, hogy Abszalom elkezdte magához csábítani, és magához fordítani azoknak a szívét, így írja a Biblia, akik szintén valami oknál fogva Dávid ellenesek voltak, vezető ellenesek voltak, akik valami miatt megsértődtek, valami miatt keseregtek, valami miatt panaszkodtak. És úgy tűnt, minthogyha törődne velük. De a Biblia azt írja, hogy nem törődött velük, csak úgy csinált, mintha igazán érdekelni őket az ő sérelmük, csak elfordította a szívüket Dávidtól. Miért? A keserűség miatt. És ami a csattanó ebben, amit ebből ki akarok hozni, a mai napon ez ugyanígy van. A mai napon bizonyos emberek ugyanezt csinálják. Egy kedves pásztor testvérre beszéltem itt a COVID időszak alatt, és mondja nekem, nevetve is, meg szörnyűködve is, hogy fölhívta őt valaki telefonon, aki nem is tudom, hogy melyik gyülekezetből való volt, de megkeseredett, úgynevezett mai szó használatában valláskárosult, hogy neki van egy csomó olyan ismerőse, aki keserű, aki eljött ebből a gyülekezetből, abból a gyülekezetből, a mi gyülekezetünkből, ilyen panosza van, olyan sértődése van, ilyen igazságtalanságok, olyan hamiságokat látott, stb. Sorolta, és van egy csomó ilyen ember, akit ismer, hogy ezekből az emberekből kéne csinálni egy gyülekezetet. És nevettek, de ugyanígy kinevette ez a bölcspásztor ezt az illetőt, hogy lenne még egy órám, beszélnek erről szívesen, majd talán legközelebb, hogy az embereknek eszébe se jut az, hogyha valami sérelem ér, valami problémám van, nehézségbe ütköztem, akkor oda menjek és megbeszéljem és helyreállítsam. Inkább fogják magukat, összepakolnak is. Hátat fordítanak. Szevasztok! És a sátán elérte a célját. Sértődöttek, duzzogósak, miközben sokaknak, a mi gyülekezetünkből is elmentek sokan az elmúlt 30 évben, sokaknak itt lenne a helye, sokaknak nem. De akinek itt lenne a helye, inkább a duzzogásában, a sértődésében püffög és emészti magát, és gerjed, mint sem, hogy szembenézzen saját magával, és szembenézzel azzal, akivel problémája van, akár legyen ez bárki közületek, vagy akár én is. Úgyhogy ugyanazt csinálják némelyek, akik még össze is szedik ezeket a úgynevezett sérült embereket, érzelmileg sérült embereket, mint amit csinált Absalon. Absalonnak mi lett a vége? Befutotta a dicsőséges pályáját. Ugyan már, ezek szellemi dolgok. Nem csupán arról van szó, hogy na menjünk tovább, még van két ige, és akkor utána befejezem, mert aztán a római levél lapozzatok, 12. fejezet. Egy pár igét felolvasok, és befejezem. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, 18-as verstől, minden emberrel békességben éljetek. Magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjózik, adj innia, mert ezt teszed, eleven szennyet gyűjtesz az ő fejére. Ne győzettessél le a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győz le. Halleluja! Róma 14:19 azt mondja, azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. A Máté 5:44-ben azt mondja Jézus, én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és üldöznek titeket. Halleluja! Jó, de hogyan tegyem én ezt meg? Van egy nagyon jó példa a Bibliában, Dávid. Ő hogyan tette ezt meg? És akkor az igét olvasom, Zsoltárok 35. fejezet 11-es, 12-es verse azt mondja, erőszakos tanúk állnak elő, azt kérdezik tőlem, amiről nem tudok. Jóért rosszal fizetnek nekem, megrabolják lelkemet. Dávid sír, Dávid kétségben van esve, hogy miért így bánnak vele az emberek, mikor ő jót tett, ő jót akart, ő jó szándék vezérelte, a jó dolgért rosszal válaszolnak neki. Megkeseredett? Nem. Figyeld meg, hogyan imádkozik értük. 13-as pers. Pedig én az ő betegségükben gyászba öltöztem. Bőjtel gyötörtem magam. Imádságom saját keblemre visszaszállt. Mintha barátom vagy testvérem volna, úgy viseltem magam, mintha anyámat csiratnám, úgy jártam bútól meghajolva. Értük, ő szerette még az ellenségeit is. Ő oly mértékben odaszánta magát a megbocsátásra, oly mértékben uralkodott felette Isten szelleme, hogy képes volt arra, hogy úgy imádkozzon értük, mintha a legjobb barátaiért imádkozna. Így tette ezt meg az ellenségeiért. Ha ő ezt meg tudta tenni, hogy nem volt benne a Szent Szellem, te meg tudod-e tenni, hogy benned ott él Isten jelenléte? Képes vagy rá. Ő általa meg tudod ezt tenni. Ha meg nem bocsátás van benned, ha harag van benned, ha keserűség van benned, akkor halld meg. A megbocsátás, orvosság. Álljatok fel, kérlek benneteket. Imádkozni fogunk. Atyám, Jézus nevében, itt állok most előtted. Te látod az én szívemet. Jobban ismersz engem, bárkinél. Jobban ismersz engem, mint én saját magamat. Kérlek téged, mutasd meg nekem, hogy mi van bennem. Hozd ezt felszínre. Drága Szent Szellem, adj nekem bátorságot, és adj nekem erőt, hogy szembenézzek ezzel. Hogy szembenézzek saját magammal, a saját indítékaimmal, a saját szándékaimmal, a saját hozzáállásommal, a saját sértődéseimmel, és a saját keserűségeimmel. Te rád van szükségem. Kérlek téged, segíts nekem. Segíts nekem kiirtani a keserűséget a szívemből. Én eltökélem magam, hogy a te ígéd alapján járok. És megbocsájtok mindenkinek, amiképpen te megbocsájtottál nekem. Én úgy megbocsájtok mindenkinek. Bárki bármit tett ellenem. Bárki bármit szólt ellenem. Bárki bármit gondolt ellenem. Megbocsájtok neki. Én elengedem a sérelmet. Elengedem magamtól a sérelmet. Ez az elengedés gyógyulást hoz nekem. Gyógyultnak nevezem a lelkem. Gyógyultnak nevezem a testem. Mert a te erőd átjár engem most. A te Szent Szellemed ereje a fejem búbjától a lábam ujjáig átjár most. És meggyógyít engem. Köszönöm neked, Jézus, hogy a te ígéd igazság, és hogy rád tekinthetek. Örökön örökké. Jézus nevében. Amen. 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 Halleluja.